és itt van velem Tóthalvi Tamás, médiakutató. Igen, ez a sok média és sokfajta médiából származó termék vesz minket körül. Ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy ott vannak azok a mérvadó információt hordozó orgánumok vagy termékek, de akkor az zaj, hogy kinek van ideje kikutatni, hogy mit melyikkel érdemes foglalkozni, honnan kapom az exakt, és valóban legfontosabb információkat, amiknek alapja is van.
Igen, de ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy én azt gondolom, hogy ezzel együtt, a másik oldalon meg az is ott van, hogy még mindig azt gondolom, hogy könnyebb most kideríteni, mint mondjuk a 20-as évek Szovjetuniójában, hogy akkor mi is az igaz információ, hiszen ott effektíven nem állt rendelkezésre mondjuk egy másik forrás, amivel ezt igazolni, az emberek egymás között megpróbálták, ugye, vagy hát...
De akkor lehet, hogy nem is volt akkora igény az akkori Szovjetunióban, teszem azt, hogy földműves, stb., de most azért
ezt látod, nem tudom, igen.
Szomjú hozzuk az igazságot, nem?
Hát nem tudom, van ilyen igénynövekedés az igazság
nem irányában. Nem tudom, van ilyen, szerintem?
Nem tudom, szerintem nincs. Tehát, hogy igazságot... Nem vagyok benne, mindenki a maga igazságát szomjú hozza szerintem, tehát hogyha nem tudom, fölnézel a Facebookra és látod, hogy micsoda elképesztő, tényleg burjánzó hálózata van például a különböző propaganda oldalaknak, amik másolják a teljesen jelöletlen forrású mindenféle szövegeket, és utána azt valódi és hamis profilok osztogatják, tehát hogy akkor nem az az érzésed, hogy itt valamiféle nagy objektív igazság vadászat lenne, bármi is legyen az, hanem az, hogy egy ilyenfajta igazolási folyamat zajlana, ami persze nyilván nem az én nagy megfejtésem, tehát hogy a politikai polarizációt, azaz megosztottságot kutatók, azok már nagyon régóta ugye igyekeznek rámutatni ezekre, hogy a dinamika az azért tud ennyire bestabilizálódni, hogy mondjuk két nagy panel dobja egymásra a hazaárulózást meg a hazugozást, hogy mert egyszerűen a saját ideológiai meggyőződés az első, és ahhoz keresnek alapvetően alátámasztást a tájékozódásuk során.
Most nem média, de egyébként én azt szoktam mondani, amikor beszélgetek barátaimmal, mondjuk az, hogy ki kire szavaz, vagy hogyan döntjük el, hogy melyik pártra szavazunk, ez olyan komplex döntést igényel, aminek igazából nem tudsz utána nézni, lesz te értelmiségi, lesz te bármilyen művelt és tájékozott. Tehát ki tudja azt például most, ha megnézed, hogy a mai viszonyok között mondjuk Putyinnak, vagy akár Trumpnak mi a valós mozgatórugója. Mert minden a médiában történik, ugye erről beszéltünk az elejére visszatérve, hogy most akkor mi van?
Igen,
és akkor hát... Józsi bácsi nem tudom milyen faluból, akkor hogyan várjuk, hogyha még mi magunk sem tudjuk?
Persze, meg hát maga a politika is mediatizálódik, ugye? Tehát, hogy a politika is tisztában van azzal, hogy egy olyan közegben mozog, ahol neki már elsődleges célja gyakorlatilag, hogy megfeleljen a digitális felületek szabályainak például, hogy úgy kommunikáljon, azt kommunikálja, stb. Tehát nyilván erre ironikus módon egyébként egyszerre a Fidesz meg a kormányzat, és egyszerre Magyar Péter kommunikáció is tökéletes példa, ugye, hiszen a nagy küzdelem hol zajlik, ugye, alapvetően ugye a Facebookon, áttételesen meg a YouTube-on, meg más platformokon, TikTokon, Instagramon, stb. És mindkét
digitális
fél...
Digitális harcosok.
Igen, digitális harcosok versus ugye a digitális rendszerváltók, tehát hogy itt igazából, ami egy ilyen szóviccel élve, ugye, tehát ahol egy platformra kerülnek, az szó szerint ugye egy platform, mert hogy mindegyik fél arra törekszik, hogy olyan tartalmat állítson elő, amit az algoritmus a legjobban szeret, amit a legjobban fognak majd lájkolni, megosztani, stb. A videónak olyan formátuma legyen, hogy ezt nézzék, és hogy én ezt, ez amit szerintem lehet úgy nevezni, hogy a mai magyar politikai életnek a platformizációja zajlik, hogy gyakorlatilag főleg a kegyelmi ügy óta látjuk azt, hogy gyakorlatilag elképesztő módon elsődleges terepe lett a politikai kommunikációnak. Tehát gondolj bele abba például, hogy van nekünk egy közmédiánk, ami nagyon-nagyon-nagyon sok pénzből működik, és mégis úgy dönt mondjuk a kormánypárt, meg a miniszterelnök is, hogy ő a Facebookon nyilatkozik alapvetően, meg hogy online műsorokat csinálnak, stb. Ez nagyon izgalmas, ugye, hogy hát ott van a rengeteg pénz benne, és gyakorlatilag ki van mondva az ítélet, hogy hát oda nem megyünk, mert ugye az már nem fontos igazából, ők maguk mondják, ezt nem én mondom. Tehát, hogy érdekes ezt nézni, hogy megvan még továbbra is ugye a tradicionális médiának a szerepe, tudósításokkal, tényfeltárásokkal, elemzésekkel, egy csomó minden oldalon, de amikor a politikusok maguk kommunikálnak, elsősorban az a céljuk, ugye, hogy fölépítsenek egy követői bázis, és ott olyan tartalmat szolgáltassanak, ami kedvez ezeknek a platformnak. És közben ugye a platformok maguk egyébként boldogan monetizálják mindezeket a tartalmakat, nem is beszélve ugye a hirdetésekről, tehát hogy elképesztő módon profitálnak ebből.
Mondjuk nekem, vagy aki mondjuk nálam is idősebb, vagy akár nem tudom hány évesnek kell lenni ahhoz, hogy valaki mondjuk az ennél analógabb korban nőtt föl, akkor mondta, hogy ez itt borzalmas, nem? Tehát, hogy igazából nincsenek meg ezek az objektív mércék, hanem szekértáborok vannak, és akkor kész. Na minden, nem akarom szerintem ezt megbeszéltük, csak valahol ez nagyon érdekes látni, szerintem. Lehet, hogy te már ebbe jobban beleszülettél, és neked ez természetesebb.
Nem tudom, nekem mindig ez volt az alapélményem, hogy szekértáborok vannak, legalábbis az utóbbi 20 évvel egészen biztosan, úgyhogy kérdés, hogy ez mikor volt jobb igazából. Ami egy ilyen személyes benyomás, inkább kevésbé kutatói, az tényleg az, hogy ez nagyon érdekes látni, hogy mennyire át azzal, ahogy a politikai kommunikációnak és az üzeneteknek a mediatizáltsága változik, hogyan változik meg a tartalma is ezeknek. Szóval ez számomra egy nagyon érdekes élmény, hogy látni azt például, hogy ugye, hogy egyre inkább olyan típusú, ilyen életmód tartalmak, amik korábban azért nem voltak annyira jellemzőek a magyar politikában, tehát az, hogy például egy politikus egy éppen virális trendet táncol el, mondjuk egy hajó orrán, vagy ilyesmi. Ilyenek, ugye emlékszünk még erre, hogy Gyurcsánynak a tánca, ugye az akkor egy ilyen elképesztő, ilyen, nem tudom, keresem a jelzőt rá, hogy az mi volt, de hogy mindenki, hát meglepődött, hogy most mi történik, hiszen ez nem volt szokásos akkoriban, hogy egy politikus egy nem politikai gesztussal próbálja meg a politikai diskurzus dominálni. És ma pedig ez a norma, hogy a politikusok nem politikai gesztusokkal próbálják a politikai teret dominálni, és az emberek egyébként, ez is nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben erre igent mondanak és támogatják, tehát hogy szétlájkolják, szívecskézik, osztják, stb. És innentől már én nyitva hagyom ezt a kérdést, hogy akkor abszolút, ez jó-e vagy rossz.
Erről az jut eszembe, amikor egy másik műsorban a Szinetár Miklóssal volt szerencsém beszélgetni, aki azt mondta, hogy ezekről a médiatérben történő megjegyzésekről, hogy jelesül arra reagált, hogy a Trump mondott valami olyasmit egy bombázással kapcsolatban, vagy kiírt valamit a Twitterre, hogy Putyin, vagy Vladimir, stop. És hogy ő nem látja ezt, már mint a Szinetár nem látja maga előtt azt, ahogy mondjuk a Churchill azt mondja, hogy Adolf, stop. De ugye ez nem olyan vicces. Mikor készültünk a beszélgetésre a másik helyiségben még, én föltettem neked azt a kérdést, hogy az újságírói szakma jövője, az hogy néz ki? És te azt mondtad, hogy semmi probléma, a vészmalálkodásra minden rendben van, mert ugye én szóba hoztam, hogy az AI megjelenése, a mesterséges intelligencia megjelenése, az lehet egy valós veszélyforrás az újságírói szakmának. A szakmára nézve.
Igen, biztos vagyok benne, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy vannak olyan újságírók, akik azt mondják, hogy igen, tehát hogy veszélyben van, és ez nem jó, ami történik. De az is biztos, hogy vannak olyan újságírók, akik pedig azt mondják, hogy menjünk előre ezzel a dologgal, és nézzük meg, hogy mire tudjuk használni. Ugye AI eszközöket nem csak a utóbbi időszakban, hanem régebb óta is már használnak szanaszét a világban, meg itthon is. Most lehet ilyen egyszerű dolgokra gondolni, hogy például az interjúk leíratához használt AI eszközök, amik mondjuk szöveges leíratot csinálnak, mondjuk hangból, videóanyagok vágásához különböző AI eszközök. Az AI buzzword elterjedése előtt ugye úgy hívták, hogy robotújságírás, azt az újságírást, amikor mondjuk adatokból generálnak mondjuk cikkeket, tehát gondolj ilyenekre, mint vízárás jelentés, időjárás, ilyen fantasztikusan izgalmas témák például. Tehát ahol igazából az van, hogy már évtizedek óta az újságírók adatbázisokból dolgoznak valójában, tőzsdei jelentések, sportújságírásban, meccsek eredmény, stb. Tehát ezek a dolgok, hogy ezek mind-mind automatizálhatók. És amikor volt erre lehetőség, akkor az újságírás szerintem ezt meg is ragadta. Tehát, hogy volt nyilván mindegyik technológiánál egy belső diskurzus a szerkesztőségben, a médiavállalaton belül, hiszen ugye az is egy izgalmas szempont, hogy az újságírók meg egy médiavállalatnak az üzleti vezetői hogyan feszülnek egymásnak a különböző érdekeik, értékeik mentén, hogy ugye az egyiknek az a célja, hogy nyereséges legyen a lap, a másiknak meg az a célja jellemzően, a fő célja, hogy az újságírói standardok mentén egy jó, szerinte jó dolgot előállítson. Idáig esetben persze a kettő az együtt tud működni, de van, amikor baromira nem tud együtt működni, és nem lehet fenntartani mondjuk egy modellt. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel az AI eszközökkel biztos, hogy együtt fog dolgozni az újságírás. És mindig lesznek újabb és újabb piros vonalak, amikről valakik azt fogják gondolni, hogy ez nem átléphető, mert ez nem oké, és lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy próbáljuk meg így és így, és akkor vagy elkanyarodnak egy másik irányba, vagy konszolidálódik a dolog. Mondok egy példát, ugye, hogy például az utóbbi években szinte alapvető hirdetési eszközé vált mondjuk a natív hirdetés, ugye, amit a legtöbb online média használ, hogy olyan cikkek, amiket vagy egy külön csapat állít elő, vagy akár az újságírók egy része, és ami a hirdetővel való egyeztetés során születik meg, és az a legfontosabb eleme, hogy ez tartalomként szülessen meg, tehát ne egy uncsi reklám legyen, ha lehetne egy ilyen száraz PR cikk, hanem tényleg legyen egy tartalom, és lehetőleg ne roncsolja az újságnak a kredibilitását, hozzon pénzt is, és a hirdetésnek mindenki elégedett legyen. És részben ennek a hirdetési formának például az elterjedésével ugye azt lehet látni, hogy, és erről rengeteg cikk és kutatás is született, hogy a korábban teljesen különállónak gondolt üzleti és szerkesztőségi részei a médiavállalatoknak, azok egyre inkább kezdenek egymással kommunikálni, összekapcsolódni. Tehát az, amit ugye az amerikai újságíró szakma ugye a kínai nagyfalnak hívott, hogy van a szerkesztőség meg a menedzsment között egy ilyen nagyfal van, amit nem lehet átmenni, vagy ha átmegy ugye rajta egyik irányba valaki, akkor csorbul ugye a szerkesztőségi autonómia. És ma már, hát nincsen olyan újság szerintem már, ahol ez a fal, ez ne lenne lerombolva legalább derék magasságig, hogy át lehessen rajta menni jobbra-balra. Tehát az újságírói etika, meg az újságírói normák is igazodnak valamilyen módon a technológiai környezethez, és nyilvánvalóan vissza is hatnak rá, mert hogy olyan megoldásokat használnak majd, olyan megoldások lesznek bevezetve, amire rámondja mindkét szakmai közösség, hogy ez jó lesz.
Uh-huh. És akkor, hogy ez most jó vagy rossz, ez majd megint...
Igen, és hogy kinek jó vagy rossz, tehát hogyha több pénzt lehet vele keresni, akkor én most tényleg nem akarom karikírozni itt az egyes álláspontokat, de egy menedzsment az azt mondja, hogy akkor gyerünk, ha ezzel hatékonyabban lehet többet előállítani, akkor most csináljuk azonnal, és megint csak ugye egy sztereotipikus újságíró pedig azt mondja, hogy dehogy is, hát először meg kell nézni alaposabban, és az a legfontosabb cél, hogy itt egy újságírói szempontból értékek szerint etikus, normális tartalom álljon elő. És most mondom ezt, mielőtt még betelefonálna egy felháborodott média menedzser, de hát, hogy ő nem is így gondol, tudom, tehát, hogy ismerek csomó olyan média menedzsert, akik abszolút az újságírói értékeket szem előtt tartva, és nagyon alaposan dolgoznak, tehát szó sincs erről, de mégis van egy ilyen cél minden menedzsmentben, hogy hát azért vagyok itt, hogy pénzt keressek, és hogyha ebben az AI fog nekem tudni segíteni, akkor az egy olyan dolog, ami nekem kell.
Mindannyiunk álma egy olyan médiavezető, aki újságírói etikából indul ki, és Nietzsét meg Kierkegaardot olvas, de hát ez ugye nem tudom, mennyire valós. Ha már AI Summit, mikor lesz a előadás? Szeptember 9-8-9? Vagy valahogy így van, ugye?
Szerintem 9, ha jól emlékszem, igen.
Pontosan miről fogsz beszélni? Ezt már érintettük az elején. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy akár szubjektív alapon, és nem is feltétlenül csak a te területedet érintve, miben látod az AI legnagyobb veszélyét? Látsz-e ilyet egyébként?
Jó, a kérdésed első felére válaszolva, én alapvetően a média meg az AI kapcsolatáról szeretnék beszélni, és leginkább arról, amiről most érintőlegesen azért beszélgettünk sokat, hogy miért fontos a társadalmi szempontot meg a kulturális szempontot figyelembe venni, amikor egy új technológiáról beszélünk, és hogy éppen ezért azt mondanám, hogy nekem, és akkor most félig kutatóként, félig személyesen válaszolok, jó? Nekem a legnagyobb veszély, amit én az AI-jal kapcsolatban látok, az alapvetően az, hogy megint csak az emberi viselkedésben látnám a kulcsot, hogy mik azok a funkciói, megoldásai az AI-nak, amikre mi emberek úgy is igent mondunk, hogy valójában tudjuk, hogy az nem működik, nem jó. Tehát mondok például példát, nekem a oktatói munkámnak egy ilyen sajátosan szórakoztató momentumait adják azok a pillanatok, amikor kapok mondjuk egy beadandó valamit, és találok benne olyan idézeteket tőlem, amiket soha nem mondtam, és olyan tanulmányokra, hivatkozásokat, amelyeket soha nem írtam. És akkor mindig megnézem, hogy jaj, de jó lett volna ezt megírni, tényleg, de nem csináltam meg, mert hogy ugye a ChatGPT kitalálta ezeket a forrásokat. És ugye most lehetett olvasni pont a médiában körülment egy ilyen hír, hogy az amerikai bíróságokon már több száz oldal AI által generált mindenféle bírósági anyagok keringenek, amelyek nem létező ügyekre hivatkoznak meg, stb., ami hát elképesztő. És hogy itt nekem rögtön az jutott eszembe, hogy erre könnyen lehetne mondani, hogy hát persze az AI a hibás hülyeséget csinál, de hát ha-ho, hát ez nem így van. Hát egy ember rábólintott erre a dologra, azt mondta, hogy írt meg, és nem ellenőrizte le? És hogy ez az, ami számomra egy picikét ilyen ijesztő, hogy végre kimondhatom akkor ezt a szót most, hogy miért adná föl valaki a nyilvánvalót? Ez a nagy kérdés. És hogy mégis feladja a nyilvánvalót. Tehát, hogy gondolj bele, hogy aki rábólint, az nem egy fogalmatlan valaki, hanem az egy bíró, az egy ügyvéd, az egy magasan képzett ember. Sőt, tovább megyek, a hallgatóink is magasan képzett, magas pontszámmal felvett intelligens emberek. Miért fogadja el a nyilvánvalóan nem jót, jónak vajon? Ez számomra egy nagyon nagy kérdés. És megint csak, én itt nem annyira a technológiát látom, mert ugyanez lehetne, hogy Google-ben odamész, és még a ChatGPT előtti ugye keresési alapértelmezést nézzük. Odamész a Google-be, és azt mondod, hogy bármi is van, az első találat nekem jó lesz. Szóval hogy érezzük, hogy ez így nem stimmel, mert pont ez a keresés művészete, hogy ajánl opciókat neked, és te kiválasztod azt, ami a legjobb, vagy visszamenve még egyel a könyvtárba elmész, ezt már nagyon kevesen csinálják, ugye, és ott is vajon megelégszel az első könyvben, ami a utadba kerül, csak azért, mert az esik le a polcról. Szóval, hogy ezek számomra az igazán nagyon érdekes kérdések, hogy felhasználóként, emberként, akik navigálunk ebben, bizonyos fajta ellenőrzési mechanizmusokat akár miért engedünk el egy ilyen nagyon érdekes forrású bizalomnak köszönhető, ami egyáltalán nem magától értetődő.
És a végére egy plusz poénként mondanék valamit. Az egyik ismerősömnek a lánya most írt a diplomamunkát, és ugye van ez a funkció, hogy lehet ellenőriztetni egy szöveggel, hogy hány százalékban találja meg ő saját magát a szövegben, hogy hány százalék AI alapú szöveg. A lényeg az, hogy az ismerősöm lánya, ő maga írta a diplomunkát, és ennek ellenére az AI 80%-os egyezést talált, hogy ennyi mesterséges intelligencia által generált tartalom benne. Szóval egy kicsit vicces ez a dolog.
Igen, meg hát hogyan definiálja vajon az a program azt, hogy mi számít AI generáltnak, hogyha mondjuk nem tudom, nyelvhelyességet ellenőrzöl, vagy fordítasz valamit, az is lehet, hogy már ész. Szóval, hogy nagy terep nyílik meg erre.
Ja. A beszélgetés végére csak kijugattunk oda, hogy akkor a piros vagy a kék tablettát. Vegyük be, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk egyet.
Én köszönöm a beszélgetést, figyelmet.